Első fejezet. Petronius délfelé ébredt fel, és mint rendesen most is nagyon fáradt volt. C. Petronius Arbiter, kiváló író, Néró császár bizalmasa, kit előkelő ízlése miatt Arbiter Elegancie vagy Arbiter Eleganciarum, az elegancia nagymestere néven emlegettek. Az előző napon Nérónál volt lakomán, amely a késő éjszakában nyúlt. Egy idő óta egészsége kezdett megromlani. Ő maga mondta, hogy reggelenként szinte dermedten ébred, a gondolatait nem bírja összeszedni. De a reggeli fürdő és a hozzáértő rabszolgák által végzett gondos masszázs fokozatosan felfrissítette lomha vérének keringését, őt magát felébresztette, magához térítette, és annyira visszaadta erejét, hogy az Eleotheziumból, vagyis a fürdő utolsó terméből már szellemileg felüdülve és vidáman csillogó szemmel, teljes életkedvel, megifjodva, elegánsan, mint egy újjászületve távozott, és oly utolérhetetlen volt, hogy maga Otto sem vetekedhetett vele. Egy szóval valóban az volt, aminek nevezték, Arbiter Eleganciarum. Nyilvános fürdőbe ritkán járt. Legfeljebb, ha valami csodálatra méltó rétor akadt, akiről a városban beszéltek, vagy ha az efebiák alkalmával nem mindennapi viadalok folytak. Az efebiák az ifjak ünnepe. Egyébként inzulájában saját fürdője volt. Inzula szó szerint sziget, itt olyan nagy kiterjedésű kertes lakóházat jelent, mely külön áll. És ezt a fürdőt Severus híres társa Celer bővítette ki, épített át, és oly rendkívüli ízléssel rendezett be, hogy az Néró véleménye szerint is felülmúlta a császári fürdőket, noha azok tágasabbak és sokkal pompásabban vannak berendezve. Ama lakoma után tehát, amelyen Vatinius szószátyárkodásba beleunva, Néróval, Lucanusszal és Szenekával azon vitázott, hogy a nőnek van-e lelke, korán kelt fel, és rendes szokása szerint megfürdött. Két óriás balneátor éppen most helyezte egy hófehér egyiptomi gyolccsal leterített ciprusfa menszára, a balneátor fürdős rabszolga, és illatos olajba mártogatott tenyerükkel kezdték formás testét kenegetni, ő pedig behunyt szemmel várta, hogy a lakónikum meg a balneátorok kezének melege átáradjon testébe, és kiszorítsa belőle a fáradtságot. A lakónikum a fürdő gőzkomrája. De egy idő múlva megszólalt, és szemét kinyitva az idő felől érdeklődött, és megkérdezte, hogy Idoméneus ékszerész ígérete szerint elküldte-e a ma gemmákat megtekintés végett. Petronius ismét behunyt a szemét, és megparancsolta, hogy vigyék át a Tepidáriumba, a fürdő langyos medencéjébe, amikor a függöny mögül előbukkant a nomenklátor, a látogatók nevét bejelentő rabszolga, és jelentette, hogy az ifjú Marcus Vinicius, aki nemrég érkezett meg Kis-Ázsiából, jött látogatására. Petronius a Tepidáriumba vezettette vendégét, és magát is odavitette. Vinicius fia volt Petronius nénjének, aki évekkel azelőtt Marcus Vinicius Tiberius korabeli konzulhoz ment férjhez. Az ifjú jelenleg korbóló vezérlete alatt részt vett a pártusok elleni háborúban, és ennek befejeztével visszatért a városba. Petroniusnak gyöngéje volt ez az ifjú, ragaszkodott hozzá, mert Marcus atléta termetű, csinos férfiú volt, és ugyanakkor bizonyos esztétikus mértéket tudott tartani a romlottságban, amit Petronius mindennél többre becsült. Üdv Petroniusnak! Köszöntötte a fiatalember, amint rugalmas léptekkel a Tepidáriumba lépett. Az istenek áldjanak meg hajlandóságukkal, de különösen Aesculapius és Kypris. Aesculapius az orvostudományok istene az antik mitológiában. Rómában is volt temploma, papjai gyógyítással foglalkoztak. Kypris Vénusz elnevezése Ciprus szigetéről, ahol temploma volt. Mert az ő kettejük oltalma alatt semmi baj nem érhet. Üdvözöllek Rómában, és kellemes pihenést kívánok a háború után, felelte Petronius, kezét kinyújtva a testét burkoló puha gyolcs lepedőből. Mi újság Arméniában, és Ázsiában járván nem fordultál-e meg Bitúniában is? Petronius valamikor Bitünia kormányzója volt, sőt, mi több, rugalmasan és igazságosan kormányozta e tartományt. Különös ellentétben volt ez jellemével, mert nőiességéről és gyönyörhajhászásáról volt nevezetes. Szeretett is visszaemlékezni amaz időkre, mert megmutatták, mi válhatott volna belőle, ha akarta volna. Sikerült Hérakleába is eljutnom, felelte Vinícius. Korbuló küldött oda segélycsapatokért. Ah, Héraklea! Ismertem ott egy kolkészi leányt, akiért odaadta volna minden itteni elvált asszonyt Poppeával együtt. De ez már mind a múlté. Inkább arról beszélj, mi hír a pártusokról? Igaz ugyan, hogy unok már minden Vologézuszt, Tiridatészt, Tigranészt és azt az egész barbár világot, amely, miként az ifjú Arulánus mondja, odahaza még négy kézláb jár, csak velünk szemben játsza az embert. De mostanában sokat beszélnek róluk Rómában, már csak azért is, mert másról beszélni veszélyes volna. Ez a háború rosszul halad, s ha Korbuló nem volna, könnyen vereséggel végződhetnék. Korbuló! Bacchusra! Igazi hadi istenség, valóságos mars, nagy hadvezér, és ugyanakkor lobbanékony, becsületes és ostoba. Szeretem őt már csak azért is, mert Néró fél tőle. Korbuló nem ostoba. Talán igazad is van, de különben is mindegy. Az ostobaság, mint Pyrrhon mondja, semmivel sem rosszabb a bölcsességnél, és semmiben sem különbözik tőle. Vinícius a háborúról kezdett beszélni, de mikor Petronius behunyt a szemét, az ifjú, látván fáradt és kissé lesoványodott arcát, változtatott a beszéd tárgyán, és bizonyos aggodalommal érdeklődött bátyja egészsége iránt. Petronius ismét kinyitotta a szemét. Az egészsége? Nem érezte magát egészségesnek. Ott még nem tartott ugyanahol az ifjú Sisenna, aki annyira elvesztette érzékeit, hogy mikor reggel a fürdőbe vitték, megkérdezte, én ülök, de egészséges sem volt. Vinícius Aesculapius és Kypris oltalmába ajánlotta ugyan, de ő nem hisz Aesculapiusban, hiszen azt sem tudni, ki fia volt az az Aesculapius. Arzinoé, avagy Koronisé, s ha már az anyja sem biztos, milyen lehet az atya? Ki kezeskedhetik ma már, akár a tulajdon atyáért is? Petronius itt elnevette magát, aztán tovább beszélt. 2 éve elküldtem ugyan Epidaurusba 3 tucat élő rigót, meg egy bögre aranyat, de tudod miért? Íme azt mondtam magamban, használ, nem használ, de ártani nem árt. Ha e világon az emberek még áldoznak is az isteneknek, azt hiszem mind úgy gondolkoznak, mint én. Valamennyien. Kivéve talán az összvérhajcsárokat, akik a Porta Capena körül várják, hogy az utasok igénybe vegyék szolgálataikat. Aesculapiuson kívül az Aesculapiánusokkal is akadt dolgom, amikor tavaly hólyag bántalmaim voltak. Helyettem magukon végezték el a gyógykezelést. Tudtam, hogy csalók, de megint csak azt mondtam magamban, mit árthat ez nekem? A világ csalásokon nyugszik, az élet pedig csalódás, és ugyanígy csalódás a lélek is. Csak annyi esze legyen az embernek, hogy a kellemes csalódásokat megkülönböztesse a kellemetlenektől. Én a Hippocaustumomban, a fürdő fűtőhelyisége, ámbrával behintett cédrusfával fűttetek, mert jobban szeretem az illatokat, mint a bűszöket. Ami pedig Kypriszt illeti, akinek szintén oltalmába ajánlottál, az ő oltalmát annyiban érzem, hogy a jobb lábamban nyilallani szokott. De ettől eltekintve jó istennő. Remélem, ezek után előbb vagy utóbb te is elviszed fehér galambjaidat az ő oltárára. Úgy van, felelte Vinícius. A pártusok nyilai nem értek el, de Amoré igen. Mégpedig egészen váratlanul, alig néhány stadionnyira a város kapuitól. A Káriszok fehér térdére, kiáltotta Petronius. A Káriszok mitológiai nő alakok Vénusz kísérői. Ezt elmondod, ha lesz rá kis szabad időnk. De e pillanatban léptek be az epilátorok, a borbé munkáját végző rabszolgák, és mindjárt kezelésbe vették Petroniuszt, Marcus pedig, miután Petronius meghívta fürdőjébe, tunikáját ledobva belépett a langyos vízbe. Á, meg sem kérdem, hogy viszonozták-e a szerelmetet, jegyezte meg Petronius az ifjú szoborszerű testét szemlélve. Ha Lysippus látott volna, Most te díszítenéd a Palatinus kapuját az ifjú Herkules szobraként. Az ifjú elégedetten mosolygott, és lassan belemerült a vízbe, közben bőven locsintva ki a meleg vizet a mozaikra, mely Hérát ábrázolta, amint az álmot kéri, hogy altassa el Zeuszt. Petronius közben műértő szemmel elégedetten legeltette rajta tekintetét. De mikor éppen befejezte, és átengedte magát az epilátoroknak, belépett a lektor, hasán bronzdobozzal, s a dobozban papirusztekercsekkel. Akarod hallgatni? Kérdezte Petronius. Ha a te műved, szívesen, felelte Vinicius. De ha nem, szívesebben beszélgetek. Manapság a költők minden utcasarkon fogdossák az embereket. Hogyne? Nem mehetsz el egy bazilika, egy fürdő, könyvtár vagy könyvesbolt előtt, hogy ne látnál egy-egy majom módjára hadonászó költőt. Agrippa, mikor keletről hazajött, azt hitte, hogy megszállottak. De hát most ilyen időket élünk. Cézár verseket ír, tehát mindenki őt utánozza. Csak éppen jobb verseket nem szabad írni Cézárnál, és éppen ezért féltem egy kicsit Lukánuszt. Én azonban prózában írok, és azt sem kínálgatom sem magamnak, sem másnak. A lektor a szegény Fabricius Veientó kodikilusait olvasta volna fel. Miért szegény? Mert tudtára adták, hogy játssza el Odysseus szerepét, és újabb rendelkezésig ne térjen vissza házi tűzhelyéhez. Az ő Odüsszeiája annyiban lesz könnyebb, mint Odysseusé volt, mert az ő felesége nem Penelopé. Mondanom sem kell, hogy ezt nagyon botorul tették, de itt senki sem intézi másképpen a dolgokat, mint odafent. A könyv elég silány és unalmas, és csak akkor kezdték lázasan olvasni, mikor a szerzőt száműzték. Most már mindenfelé hangzik a skandála, skandála, és lehetséges, hogy egyik-másik dolgot Veientó maga találta ki, de én, aki ismerem atyáinkat és hölgyeinket, biztosítalak, hogy a könyvben minden sokkal halványabb, mint a valóságban. Természetesen jelenleg a könyvben mindenki magát keresi szorongva, ismerőseit pedig kéjelegve. Avernus könyvesboltjában 100 skriba másolja a könyvet, diktandó után, és a siker biztos. A te viselt dolgaidról nincs benne szó? Van, de a szerző elvétette a dolgot, mert én egyrészt rosszabb vagyok, másrészt nem vagyok olyan lapos, mint amilyennek ő bemutatott. Látod, mi már régóta nem tudjuk, mi a különbség a méltó és méltatlan dolog között, de a magam részéről úgy vélem, a valóságban nincs is különbség a kettő között. Ám bár Seneca, Musonius és Thrasea úgy tesznek, mintha ezt a különbséget látnák. Nekem ez egészen mindegy. Herkulesre azt mondom, amit gondolok. De megőriztem azt a felsőbségemet, hogy tudom, mi a rút és mi a szép, amit például a mi rőtszakálló poétánk, a kocsis, énekes, táncos és hisztrió nem tud. Hisztrió színész. Sajnálom Fabriciuszt, jó cimbora volt. Önimádata volt a veszte. Mindenki gyanúsította, de senki sem tudott biztosat. Ő azonban nem bírta ki, s szigorú titoktartás mellett mindenfelé kotyogott. Hallottad Rufinus történetét? Nem. Akkor hát menjünk át a Frigidáriumba. Hidegvizes medence a fürdőben. Ott majd lehűlünk, s közben elmondom. Átmentek a Frigidáriumba, melynek közepén egy szökőkút világos rózsaszínűre festett vizet csopogott, s árasztott íboja illatott. Ott leültek a sejemmel párnázott falmélyedésekbe, s hűtőzni kezdtek. Egy darabig hallgattak. Vinicius kis ideig elgondolkozva szemlélte a bronzfaunt, aki a karjában hátrahajló nimfa száját kereste mohó ajkaival, aztán így szólt. Ennek van igaza. Íme a legjobb dolog az életben. Körülbelül. De te ezen felül a háborút is szereted, én pedig utálom, mert a sátorban az ember körme meghasadozik, és elveszíti rózsás színét. Egyébként pedig az ízlések különbözőek. A rőtszakálló szereti az éneket, különösen a saját magáét, a vén Scaurus pedig a korintuszi vázáját, amely éjjel ott áll az ágya mellett, s ha nem tud aludni, azt csókolgatja. A széleit már egészen elkoptatta csókjaival. Mondd csak, te nem szoktál verset írni? Nem. Sosem tákoltam össze egyetlen lépkézláb hegzametert. És lanton sem játszol, és nem is énekelsz? Nem. Nem is hajtasz? Annak idején versenyeztem Antiókiában, de sikertelenül. Akkor nyugodt vagyok felőled. És a hipodromban melyik párthoz tartozol? A zöldekhez. Akkor meg már teljesen nyugodt vagyok, különösen azért, mert noha nagy vagyonod van, nem vagy olyan gazdag, mint Pallas vagy Seneca. Mert látod, manapság nálunk jó, ha valaki verseket ír, lant kísérettel énekel, versenyez a cirkuszban, de még jobb, különösen pedig veszélytelenebb, ha nem ír verseket, nem játszik lanton, nem énekel és nem versenyez a cirkuszban. De a legjobb mindezt megcsodálni, ha a rőt szakálló míveli. Csinos fiú vagy, így hát legfeljebb az a veszély fenyeget, hogy Poppea beléd szeret. De ő sokkal tapasztaltabb sem, hogy ezt megtehetné. A szerelemből elég volt neki az első két férje oldalán, a harmadiktól egészen mást vár. Tudod, hogy az az ostoba Otto a mai napig őrült-e szerelmes bele? Most Hispánia sziklabércei mászkál és sóhajtozik, és annyira elhagyta régi szokásait, annyira nem törődik önmagával, hogy a fésülködésre most már elég neki napi 3 óra. Ki hitte volna ezt, különösen Otóról? Én megértem őt, felelte Vinícius. De az ő helyében én más tennék. Mégpedig? Hűséges légiókat szerveznék az ottani hegyi lakókból. Az ibériaiak derék katonák. Vinícius, Vinícius, szinte azt merném állítani, hogy nem bírnád megtenni. És tudod miért? Mert az ilyesmit megcsinálhatja az ember, de nem beszélhet róla még feltételesen sem. Az ő helyében én kinevetném Poppeát, kinevetném a rőtszakálót is, és légiókat szerveznék magamnak, de nem férfiakból, hanem nőkből. Legfeljebb még epigrammákat írnék, de azokat sem olvasna fel senkinek, mint ahogy az a szegény Rufinus tette. Azt mondtad, elmeséled a történetét. Elmesélem majd az unktuáriumban. A fürdőnek az a része, ahol illatos olajokkal kenik meg a fürdőzőt. De az unktuáriumban Vinícius figyelmét más kötötte le, mégpedig a gyönyörű rabszolganők, akik a fürdőzőkre vártak. Ketten közülük, két szerecsennő, mint két pompás ébenfaszobor, Arábia finom illataival kente be mindkettőjük testét, a fésülésben kiválóan jártas frígiai leányok kígyó hajlékonyságú, puha kezükben csiszolt acéltükröt és fésűt tartottak, két vesztiplika pedig, a ruházat redőit elrendező öltöztető rabszolganő, két kosbeli görög leány, Kos görög sziget neve, valóságos istennők várták a pillanatot, hogy uraik tógáit szoborszerű redőkbe szedjék. Jupiter tonans, kiáltotta Marcus Vinicius. Mennydörgő Jupiter, micsoda választék! Jobb szeretem a választékot, mint a tömeget, felelte Petronius. Itt Rómában az egész familiám nem több, familia háznép cselédség, a rabszolgák is beletartoznak. Mint 400 fő, és úgy vélem, személyes szolgálatukra legfeljebb az újonnan felkapaszkodottaknak van szükségük többre. Szeptestű leányai még a rőtszakállónak sincsenek, jegyezte meg Vinícius táguló orcimpákkal. Mire Petronius hanyag barátsággal vetette oda, rokonom vagy, és én sem olyan elnyűhetetlen nem vagyok, mint Bassus, sem olyan pedáns, mint Aulus Plautius. De Vinícius, ez utóbbi nevet halván, egy pillanatra elfeledkezett a kosbeli leányokról, s fejét élénken felkapva kérdezte. Hogy jutott eszedbe Aulus Plautius? Tudod-e, hogy mikor a város előtt kificamítottam a kezemet, 11 néhány napot töltöttem házában? Úgy történt, hogy Plautius éppen akkor hajtatott arra, amikor a baleset történt, és látva mennyire szenvedek, elvitt magához, ahol rabszolgája, Merion orvos, visszaadta egészségemet. Éppen erről akartam veled beszélni. Miért? Csak nem szeretél bele véletlenül Pomponiába? Ha igen, akkor sajnállak, nem fiatal már, és nagyon erényes. Rosszabbat el sem tudok képzelni, mint a kettőt együtt. Brrr. Nem Pomponiába, ehely! Ó, jaj, felelte Vinícius. Hát kibe? Ha én azt tudnám, hogy kibe, de még azt sem tudom biztosan, mi a neve. Lügia-e vagy? Kallina? Otthon Lügiának hívják, mert a Lügiuszok nemzetségéből származik, de a barbár neve Kallina. Furcsa ház az a Plautiusi. Csak úgy rajzik benne a nép, és mégis olyan csend van akár a Subiacumi ligetekben. 11 néhány napig nem tudtam, hogy egy istenség lakik ott, míg egyszer hajnalban megpillantottam, amint a kerti szökőkútnál mostott. és esküszöm ama habra, amelyből Afrodité megszületett, hogy a hajnali napsugarai teljesen áthatoltak testén. Azt hittem, ha felkel a nap, feloldódik a fényben, mint a hajnalpír. Azóta még kétszer láttam, s azóta nem tudom, mi a nyugalom. Nem ismerek más vágyat, nem érdekel, mit nyújthat nekem a város, nem kellenek a nők, nem kell arany, nem kell a korintuszi réz, sem a borostyán, nem kell a gyöngykő, sem a bor, sem a lakomák, csak Lügia kell. Őszintén beszélek, Petronius. Vágyódom utána, amint az álom amott a tepidáriumod mozaikján, Pájszítéje után a káriszok egyike, Hypnosznak, az államistenének ígéri feleségül Héra. Vágyódom naphosszat, és vágyódom éjszakákon át. Ha rabszolganő, vedd meg. Nem rabszolganő. Akkor hát micsoda? Plaucius szabadosa? Mivel sosem volt rabszolga, szabados sem lehet. Vagyis? Nem tudom, királyleány, vagy valami hasonló. Kíváncsivá teszel, Vinícius. Ha meg akarsz hallgatni, nyomban kielégítem kíváncsiságodat. A história nem is nagyon hosszú. Talán személyesen is ismered Vanniust, a Suevus királyt, aki hazájából számüzetvén sokáig itt élt Rómában, sőt, szerencsés kockajátékával és jó versenyhajtásával hírnévre is szertett. Drusus Cézár ismét visszaszerezte neki trónját. Vannius valóban ügyes ember volt, és eleinte jól kormányzott. Szerencsés háborúkat is viselt. Később azonban túlságosan kezdte nyúzni nem csak szomszédait, hanem saját népét is. Ekkor két unokaöccse, Vangio és Sido, Vibiliusnak, a Hermundurusok királyának fiai, elhatározták, hogy rábírják, menjen ismét Rómába, és próbáljon szerencsét a kockajátékkal. Emlékszem, ez nemrég Claudius idejében történt. Úgy van, kitört hát a háború. Vannius a jazigokat, kedves unokaöccsei pedig a Lügiusokat hívták segítségül, akik halván Vannius nagy gazdagságáról, a zsákmány reményétől csábítva, akkora tömeggel álltak ki, hogy maga Claudius császár is féltette a birodalom határait. Claudius nem akart beavatkozni a barbárok háborújába, mindazonáltal írt Atelius Histlernek, a Dunai Légió parancsnokának, hogy szorgosan figyelje a háború lefolyását, és ne engedje megzavarni békénket. Hister azt követelte a Lügiusoktól, ígérjék meg, hogy határunkat át nem lépik, amit azok nem csak megtettek, de még kezeseket is adtak, és azok között volt vezérük felesége és leánya is. Hiszen tudod, hogy a barbárok a háborúba magukkal viszik feleségeiket és gyermekeiket is. Nos, az én Lügiám ama vezér leánya. Honnan tudod mindezt? Maga Aulus Plautius mondta. A Lügiuszok akkor valóban nem lépték át határainkat, de a barbárok úgy jönnek, s úgy is távoznak akár a vihar. Így tűntek el a Lügiuszok is, fejükön a bivajszarvakkal. Megverték Vannius Suevusait és Jazigait, de királyuk elesett, ők a zsákmánnyal visszavonultak, a kezesek pedig Hister kezében maradtak. Az anya rövidesen meghalt, Hister pedig, nem tudván mit évé legyen a leányal, elküldte őt Pomponiusnak, aki akkor egész Germánia kormányzója volt. Ő a kelta háború befejezése után hazatért, s amint tudod, Claudius engedélyével diadalmenetben vonult be Rómába. A leány akkor a triumfátor szekere után haladt a diadalmenetben, de mivel a túsz nem tekinthető rabszolgának, az ünnepély után Pompinus sem tudta, mit csináljon vele, így hát odaadta húgának, Pomponia Grécinának, aki Plautius felesége. Abban a házban serdült hajadonná, ahol az uraktól kezdve a tyúkolban tanyázó baromfiig mindenki erényes, de sajnos ő is erényes, mint maga Grécina, s gyönyörű, hogy mellette még Poppea is csak olyan, akár az őszi füge a Hesperidák almája mellett. A Hesperidák a mitológia szerint messze nyugaton aranyalmafát őrző istennők. Hát aztán. Mondom, mióta ott a szökőkútnál megláttam, hogy a napsugarak hogyan járják át egész testét, fülig beleszerettem. Olyan átlátszó tehát, mint egy Szent János bogár, vagy egy fiatal Szardinia? Ne tréfálj, Petronius, s ha te megtéveszt, hogy vágyaimról ilyen fesztelenül beszélek, ne feledd, hogy a tarka ruha gyakran fájó sebeket takar. Azt is meg kell mondanom, hogy Ázsiából visszatérve egy éjszakát Mopsus szentélyében töltöttem, a görög mondai Hérosz és Jós Apolló fia, hogy jóslatszerű álmot lássak. Nos, álmomban maga Mopszusz jelent meg, és megmondta, hogy szerelmem nagy átalakulást visz végbe életemben. Hallottam, mikor Plinius azt mondta, hogy az istenekben nem hisz, de az álmokban igen, és lehet, hogy igaza is van. Én csak tréfálok, de néha magam is azt hiszem, hogy valójában csak is egy örökkévaló, mindenható és teremtő istenség van, Vénusz Genetrix, a mindent megtermékenyítő szerelem istennője. Ő fogja össze a lelkeket, a testeket és a tárgyakat. Eros emelte ki a világot a káoszból. Hogy jól tette, az más kérdés, de ha már így van, el kell ismernünk hatalmát, anélkül, hogy dicsőítenünk kellene. Petronius, könnyebb filozofálni, mint jó tanácsot adni. Mondd hát meg, mit akarsz tulajdonképpen? Lügiát. Azt akarom, hogy ez a két karom, mely most a puszta levegőt öleli, őt ölelje és szorítsa keblemhez. Lélegzetét akarom magamba szívni. Ha rabszolga volna, adnék érte Aulusznak 100 leányt, akiknek lábán még ott a mész, annak jeléül, hogy első észben vitték őket vásárra. Azt akarom, hogy a házamban legyen mindaddig, amíg fejem fehér lesz, mint a Szorákté csúcsa télen. Ő nem rabszolga, de végül is Plautius háza népéhez tartozik, s mivel elhagyott gyermek, bátran alumnának lehet tekinteni, talált vagy nevelt lány, s ha Plautius akarná, neked adhatná őt. Úgy látszik, nem ismered Pompónia Grécinát. Egyébként mind a ketten annyira ragaszkodnak hozzá, mintha édes gyermekük volna. Pompóniát ismerem, valóságos ciprusfa. A ciprusfa már az ókorban is a gyász jelképe. És ha nem volna, Aulus felesége bátran fel lehetne fogadni sírató asszonynak. Júlia halála óta le nem szakad róla a fekete stóla, mintha már életében az Aszfodélosz réteken járna. Emellett pedig Univira, olyan nő, aki csak egyszer ment férjhez, az erényes római matróna. Matróna Stoláta, mint a képe. Tehát a mi 4 és 5-szörösen elvált asszonyaink között egyúttal Főnix is. De hallottad, hogy állítólag az idén felső Egyiptomban valóban kikelt egy Főnix madár, ami legfeljebb 500 évenként egyszer esik meg? Kedves Petróniuszom, a Főnixekről beszéljünk máskor. De hát mit mondhatnék én neked, Márkuszom? Ismerem Aulus Plautiust, és tudom, hogy noha elítéli életmódomat, mégis bizonyos rokonszenvet érez irántam, sőt, talán jobban is tisztel, mint másokat, mert tudja, hogy nem vagyok besúgó, mint például Domitius Afer, Tigellinus és a rőtszakálló cimboráinak egész gyülevésze. Emellett, bár nem adtam a sztoikust, mégis nem egyszer rosszaltam Néró egyes cselekedeteit, amelyeket Seneca és Borus elnéztek. Ha úgy véled, hogy Aulusznál kihez közölhetek számodra valamit, szívesen rendelkezésedre állok. Azt hiszem, sokat tehetsz. Nagy befolyásod van rá, s emellett kimeríthetetlen vagy az ötletekben. Ha megvizsgálnád a helyzetet, és beszélni a Plautiusszal, túlbecsülöd befolyásomat és elmémet, de ha csak ennyi kell, amint beköltöznek a városba, beszélek vele. Már 2 nappal ezelőtt beköltöztek. Akkor hát elmegyünk a Triclinium-ba, a római ház étkezőhelyisége, ahol reggeli vár ránk, és ha erőt gyűjtöttünk, elvitetjük magunkat Plautiushoz. Mindig szerettelek, lelkedezett Vinicius, de most babéraim között elhelyezem szobrodat, olyan szépet, mint ez itt, és áldozatokat fogok előtte bemutatni. Azzal az illatos szoba egyik falát teljesen elfoglaló szoborgyűjtemény felé fordult, és újjával az egyik szoborra mutatott, mely Petroniuszt ábrázolta Hermész alakjában, kezében az aranypálcával. Aztán még hozzátette. Héliosz világosságára, Héliosz a napistene. Ha az isteni Alexander hasonlított hozzád, Alexander Páris trójai királyfi másik neve, akkor nem csodálkozom Helénán. És ebben a kitörésben legalább annyi volt az őszinteség, amennyi a hízelgés, mert Petronius, noha idősebb volt, és nem is olyan atlétai alak, mégis szebb férfi volt Viniciusnál. A római nők nem csak rugalmas szellemét és ízlését csodálták, amely megszerezte számára az elegancia nagymestere címet, hanem testét is. Ez a csodálat sugárzott a ma két kosbeli leány arcáról is, akik most tógája redőit rendezgették, és akiknek egyike, Euniké, ki titokban szerelmes volt bele, alázattal és elragadtatással nézett a szemébe. De ő, mintha észre sem vette volna, mosolyogva nézett Viníciusra, és feleletül Szenekának a nőkről mondott szavait idézte. Animal impudence, etc. etc. Szemérmetlen lény. Azután vendége vállát átölelve, átvezette a trikliniumba. Az unktuáriumban két görög leány, a frígiaiak és két szerecsen nő hozzálátott az illatszereket tartalmazó epilikniumok eltakarításához, de e pillanatban a frigidárium félrevont függönye mögül kibukkant a két balneátor feje, és egy hakpszt hallatszott, mire az egyik görög leány, a két frígiai és a két etiópiai nő hirtelen odaszökkent, és eltűnt a függöny mögött. A fürdőben megkezdődött a léháskodás és paráználkodás, amit a felügyelő nem kifogásolt, hiszen ő maga is gyakran részt vett az eféle mulatságokban. Petronius is sejtett valamit a dologról, de mint megértő lélek, aki nem szeretett büntetni, úgy tett, mintha nem tudna róla. Csak Euniké maradt az unktuáriumban. Egy ideig még hallgatta a lakónikum felé távolodó lépések és kacagás zaját, végül felemelte a borostyánkővel és elefántcsonttal kirakott széket, amelyen az imént Petronius ült, és óvatosan a férfi szobra elé tolta. Az unktuárium ragyogott a napfénytől és a falak szivárvány színű márványburkolatáról visszaverődő színektől. Euniké felállt a székre, és mikor a szoborral egy magasságba került, karját hirtelen annak nyaka köré fonta, aztán aranyszőke haját hátravetve, és rózsaszínű testével a fehér márványhoz simulva, hevesen odanyomta száját Petronius hideg ajkához.